Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
További jó rádiózást kívánunk így péntek délután a fintech világában. Szupán Márton itt a stúdióban a Peak-től, és a mai adásunk az egyrészt izgalmas, másrészt egy picit nosztalgikus is lesz, és egy kártyatörténetet is átnyújtunk a hallgatóknak, ugye azt ígérted?
Igen, hát történelmi lesz mindenképpen a mai adás.
És nem csak kártyatörténeti.
Nem csak kártyatörténeti, pipét kártyatörténelemről fogunk egyébként beszélgetni, hogy hogyan alakult ez ki, mi is az egyáltalán, és mi történt aztán vele most az elmúlt néhány évben, milyen csodák épültek rá. Viszont van egy komoly évfordulónk is ma, 5 éves a fintech világa, néhány nappal több mint 5 évvel ezelőtt került adásba az első fintech világa műsorunk. Én azt gondolom, hogy a 20 perc arra is kevés lenne, hogyha csak a címeket akarnánk felsorolni.
250
adás környéke, igen, hogyha itt a munkaszünet és ünnepnapokat levonjuk. Nem tudom, te mit gondolsz erről az 5 évről?
Hát megsimogatom a buksimat, mert azért komoly egyetfejlődésen mentem keresztül szerintem a témában. Nem volt könnyű a lépést tartani veled, azért sokaknak nem is sikerül mindig, ugye ez az 5 év mindenképpen e tekintetben figyelemre méltó az én esetemben.
Szerintem is jó volt, én meg mindenképpen fejlődtem a mikrofonba beszélés területén, mert én bízom benne egyébként, hogy az első adások sem sikerültek rosszul. Most itt nézem, hogy az első adásunk a PayPal Mafia volt, a PayPal Mafiáról szólt.
És a PayPal ma is elő fog kerülni végül is majd a kártyatörténetben.
És ma is elő fog kerülni, igen. A PayPal Mafia tagjai is elő fognak kerülni ma. És egyébként most így hirtelen az ugrott be, én nagyon kedvelem ezt a témát, mert nem csak a... Hát egyrészt a PayPal, ahogy mondjuk az első rádióadás, a mi alapkövünk fintech világa keretek között, úgy a modern fintech világnak a PayPal az egyik építőköve, vagy alapköve, és hát aztán az a helyzet, hogy a PayPal Mafia tagjai, ugye Elon Musk, Peter Thiel, és azért van itt 2-3 szorosabban ide köthető, és 5-10 lazábban kötődő személy, a mai napig meghatározzák egyrészt egyébként a fintech világot is, fintekeknek a fejlődését, másrészt pedig a tech világot, hogyha Elon Musknak a tevékenysége, de akár Peter Thiel tevékenységei, mondjuk Palantírjára gondolunk, akkor, ami ugye egy nagyon komoly mesterséges intelligencia elemző szoftver, akkor azt látjuk, hogy ez is átszövi a finteket. Én bízom benne, hogy mi meg a magyar fintek világot át tudtuk szőni itt az elmúlt években. Jó sok vendégünk volt, én azt gondolom, hogy mondjuk az adások harmadában, legalább, tehát egy 100 körüli, 70-100 közötti vendég biztosan járt itt. Szerintem egy izgalmas 5 év volt, és hát azt gondolom, hogy a következő 5 év is hasonlóan.
Előretekintő. Meg az klassz egyébként, hogy, és hát még egy záró mondatként a részemről, hogy a legelején olyan vendégek voltak, akik akkor még ezen a térképen nem nagyon szerepeltek. Jó szemed volt hozzá azért mindig, és aztán 2-3-4 év múlva meg már meghatározó cégként, startupként, fintech cégként jöttek vissza, vagy adtunk hírt róluk. Ez jó dolog látni, ezt a fajta evolúciót, ezt a fajta ökoszisztémát, hogy ezt Rasztor és Dávid barátunk szokta mondani, tehát ahogy ez itt kialakult, az klassz volt látni.
Hát ezzel kapcsolatban egy hírt ki is emelnék egyébként, mert egy ilyen 2 hetes hír ez körülbelül, de mindenképpen említést érdemel. Nem tudom, hogy láttad-e a Seon-nak a tőkebevonását. Seon-ra gondolok, ugye csalás megelőző szoftvert fejlesztettek. 2017-ben volt itt Kádár Tamás az alapítója, akkor alapították a céget. Emlékszel a srácra, a BMS egyetemista, és borzasztó gyorsan beszélsz.
Szerencsé.
Igen. Tehát te kevésbé szereted ezt, én meg a védelmembe vettem, akkor mondta, hogy valószínűleg azért beszél ilyen gyorsan, mert annyi minden van a fejében, hogy gyorsan el akar mondani mindent, és hát ez...
De láttam a hírt, mégiscsak most veszem, hogy
3,6 milliárd forintot vontak be, ami nem csak fintech piacon a legnagyobb tőkebevonás Magyarországon, hanem magyar startup történelemben a legnagyobb Series A, tehát az ilyen első növekedési fázisú tőkebevonása a piacon. Én azt gondolom, hogy hát jó szemünk van a tehetségekhez.
Ők vannak talán három, és meg egy lány is van a csapatban, mintha úgy láttam volna. Egy fotót láttam, hogy integetnek.
Hát most már 47-en vannak.
Na jó, most az alapítókról beszélek.
Igen. Ketten vagy hárman alapították a céget, és aztán még egy-két ember csatlakozott hozzájuk alapítóként, most 47-en vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy szép sikersztori, és annak is nagyon örülök, hogy itt az első időben, gyakorlatilag az alapításuknak az évében vendégül láttuk őket, igen.
Prepaid kártya történet. És annyira jó volt látnom ezt az idővonalat, mert jöttek ezek a telefonkártyák, azokat tettétek föl, és uramisten, tényleg volt ilyen, vagy van ilyen, hát az még csomó helyen van még a világban, de hogy ezek mennyire része volt akkor az életünknek, és valami akkor ebben a mostani civilizációban ezzel kezdődött.
Hát alapvetően ugye a prepaid kártyák, hogy mik is ezek, nagyon röviden, hát benne van a nevében, hogy előre feltöltött, vagy előre egyenleggel rendelkező kártya, és ma azért elég sokat hallunk erről, a bankvilág kicsit egyébként ezt a termékkategóriát, amúgy meg kell, hogy jegyezzem, általában védelmemben veszem a bankosokat, de most azt kell, hogy mondjam, hogy a saját tudatlanságuk miatt és ismerethiányuk miatt lenézik ezt a terméket, és ilyen másodvonalba sorolják. Azért is gondoltam, hogy beszélgessünk erről az adásban, mert bízom benne, hogy sok bankos hallgatja, és egy kicsit jobban átlátja ezt a képet. De valóban, ahogy mondod, a prepaid kártyák azok gyakorlatilag mindenféle banktól függetlenül, bankkártya funkciótól függetlenül telefonkártyaként kezdték a pályafutásukat, és akár telefonkártyaként, akár egyébként más ilyen típusú, úgy hívják ezt, hogy single purpose card.
Tehát egy kiadó cég, és ugyanaz a felhasználó.
Ugyanaz a kibocsátó,
Magyar Posta,
mint aki az elfogadó.
És a Magyar Postánál fogadták el.
Így van. De ez
egy lineáris tudsz.
Abszolút, de ezt megcsinálhatja bárki. Ez egyébként nem kell pénzügyi engedély, ez nem egy pénzügyi termék, csak hogy közelebbi, bár hát ez is lassan távoli példa lesz, de hogy a fesztiválkártyákat tekintsük. Még itt a két éves homályban talán erre emlékszik mindenki. Mikor oda megyek egy fesztiválra, ráteszek a kártyára valamennyi pénzt, és akkor a fesztiválon belül ez már egy picit továbbfejlett.
Igen, mert többféle szolgáltatás, sör,
igen, de a kibocsátója az a fesztivál, igen, szervező cég, tehát
kerítésen belül marad
kicsit,
minden.
Kicsit úgy vegyük ezt, mint hogy tudsz a telefonkártyát terhére SMS-t küldeni, meg telefonálni
meg sok
is.
Helyen tudsz telefonálni.
Igen, de igazad van abban, hogy tehát ez egy ilyen telefonkártya 2.0, vagy a single purpose elnevezés mellett closed loopnak, tehát zárt körűnek is hívják. Ezért is nem vonatkoznak rá komoly pénzügyi szabályozások. Egyébként, csak hogy nem akarom nagyon szabályozás irányába elvinni a témát, de egyébként a szabályozó azt mondja, hogyha éves 300 millió forint fölötti forgalmat bonyolít egy ilyen zárt struktúra, akkor ezt be kell jelenteni a felügyeletnél, és a felügyelet a kockázatok értékelését követően eldönti, hogy azt elektronikus pénzkibocsátássá kell minősíteni, és pénzügyi engedély kell hozzá, vagy nem.
Erről az amúgykor egy hete vagy két hete sokat beszélgettünk, amikor
az elektronikus pénz történetében. Igen. És akkor itt ez egyébként kicsit sejteti is, de ne ugorjunk ennyire előre, hogy lesz egy összeérése a prepaid kártyáknak az elektronikus pénzzel, és aztán ott jönnek majd a csodák. De itt ugye föltesszük majd ezt a timeline-t az adással kapcsolatos cikkhez a fintech.hu-ra. Telefonkártyák valahogy a 70-es években jelentek meg. Ez is egyébként megér egy külön 20 perces beszélgetés, de nagyon izgalmas, hogy milyen fajta telefonkártyák voltak. A mágnes síkostól elkezdve voltak, képzeld el, voltak olyan telefonkártyák, ezek ma már nem is léteznek gyakorlatilag szinte tényleg sehol, ahol fizikai valójában kezdte el megsemmisíteni a fizikai kártyát a készülék, olyan módon, hogy kiukazgatta.
Igen.
De egyébként a modernebbek az ugye mágnes csíkkal, illetve aztán később csíppel működtek, működnek egyébként. Dél-Amerikában sok ilyet láttam, akkor egy néhány évvel ezelőtt voltam. Aztán megérkeztek egy 10 évvel később a retail ajándékkártyák, tehát ahogy mondtad, egyébként a kereskedőknek az ajándékkártyai, tehát mondjuk Amerikában egy Walmart kártya, de Magyarországon is számtalan ilyet említhetünk, a Starbucks kártyát biztos, hogy ezek a típus ajándékkártyák, amikor bemegyek a könyvesboltba, nem tudom, hogy mit szeret, akit meg akarok ajándékozni, és akkor veszek neki egy 5000 forintos ajándékkupont igazából, csak kártya formában. Ezek nagyjából egy 80-as évek vége, 90-es évek eleje, Amerikában hamarabb megjelent, és aztán gyűrűzött tovább a világ többi részére, és ez egy nagyon érdekes területre evezünk, ez pedig a közösségi közlekedés, tömegközlekedés gyakorlatilag. 1997-ben Hongkongban mondták azt, 97-ben, 24 évvel ezelőtt, hogy köszönjük, mi akkor nem kérünk a papír alapú jegyekből, meg bérletekből, mint a szemfüles gimnazisták hamisítanak, meg átírják a dátumokat, meg stb., hanem itt van egy előre feltöltött kártya, minden belépési pontra telepítünk egy leolvasót, és akkor ezt tessék használni, erre tessék feltölteni az egyenleget. Ez a hongkongi Octopus kártya, vagy Octopus rendszer, ez a mai napig egyébként üzemben van. Erre épül egyébként a 6 évvel később piacra kellő londoni Oyster, amit azt gondolom, hogy azért a magyarok többsége ismer. Ez egy ugyanilyen struktúra, föl lehet tölteni egyenleggel az utazási kártyát, és annak a terhére lehet utazgatni. Annyi, hogy Londonban egy néhány évvel ezelőtt bevezették azt, hogy bankkártyával is lehet fizetni, tehát nem kell már a close. Kinyitották olyan módon, hogy maga az Oyster card az megmaradt close loop kártyának, és használhatja bárki, de hogyha paypassos vagy érintéses fizetésre alkalmas bankkártyád van, open loop bankkártyád van, akkor tudod használni, és ilyen point of sale jegyvásárlást tudsz lebonyolítani, ez egy elég kényelmes módja ennek. És valahol egyébként itt az Octopus és az Oyster, milyen vicces, hogy ezek ilyen tengeri lények.
Erkentjük,
igen. Igen, valószínűleg azért, mert a metróknál kezdték el ezt bevezetni. A kettő között ért össze az elektronikus pénz világával, a prepaid kártyáknak a világa. Az elektronikus pénz történeténél is beszéltünk a PayPalról, meg hát ma is beszéltünk már róla, úgy tűnik, hogy megkerülhetetlen. Ugye 1998-ban elindult a PayPal, és rögtön még X.com-os név alatt, ugye, ami az egyik előd cége volt, még X.com-os névvel prepaid kártyát bocsátottak ki Elon Muskék, ami arra volt meg, ugye, hogyha egy kis nagyon rövid ismétlés, az elektronikus pénzrendszerekre azt mondtuk, hogy olyan kvázi másodlagos pénz struktúrát jelent, amiben beutalom, vagy valahogy beküldöm, beérkeztetem a pénzt, ott bent szabadon mozog, real-time, ingyen, olcsón áramlik az elektronikus pénztárcák között az elektronikus pénz, és igazából az egyik kihívás, hogy ezt hogyan lehet úgy kinyitni, hogy az hatékony legyen és megfeleljen a jogszabályi kötelmeknek, tehát hogy azonnal árfolyamveszteség nélkül az ember az elektronikus pénzét pénzre tudja váltani. És itt jött az ötlet, gyakorlatilag a PayPal-tól, mondhatjuk ezt, hogy a mai neobankoknak az alapkövét is a PayPal-nak ez az ötletet tette le, hogy kapcsoljanak az elektronikus pénzrendszerhez egy prepaid kártyatársasági logóval ellátott kártyát, ami azt tudja, hogy bármilyen helyen, ahol azt az adott kártyát, tehát Visa-t, Mastercardot, American Express-t, stb. Elfogadnak, ott egy kártyás tranzakcióba burkolva, csomagolva, visszaválthatóvá válik az elektronikus pénz. Tehát amikor ebből a felhasználó semmit nem érez, tehát amikor egy PayPal kártyával Amerikában oda megyek a Walmartba tejet, kenyeret venni, kifizetem az $5, akkor ugyanolyan érzésem van, mint hogyha egy debit vagy egy kreditkártyával fizettem volna. Kreditkártyával szemben annyi a különbség, hogy a saját pénzemet költöm, de a háttérben tulajdonképpen itt egy elektronikus pénz visszavásárlás történik, és azért időztem el itt relatív sokat ennél a technikai pontnál, mert nagyon fontos, hogy a modern neobankok, akiket szerintem a hallgatóság közül mindenki ismer, sokat beszélünk róluk, 100%-ban erre a modernre épülnek. Tehát, hogy egy elektronikus pénz struktúrához kapcsoljunk hozzá egy, és ezeket hívják multipurpose vagy open loop kártyának, egy olyan prepaid kártyát, amit kártyatársasági logóval látnak el, és gyakorlatilag az elektronikus pénz visszavásárlási tranzakció keretében vásárolhasson egy POS vagy VPOS terminálon az ügyfél. Hogy egy kicsit még a történelménél maradjunk ennek a piacnak, a szabályozás, európai szabályozás megszületett 2000-es évek első felében, ez ugye az elektronikus pénzszabályozás, amiről beszéltünk 2-3 hete, és itt az első játékos az a Cash Plus prepaid kártya, 2005-ben alapították a céget, ez egy szimpla, egyszerű, néhány dolláros havidíjért kapható prepaid kártya, egyszerű elektronikus pénztárca háttérrel, egy nagyon jó pofa csapat vezeti, én ismerem őket egyébként a Peak alapítása környékéről, ott elég sokat, az első 2-3 évben viszonylag sokat
jártam. 13, ugye? Csak hogy...
10, és ez a következő pontunk egyébként, amit föltettem erre az egyenesre, itt nagyon sok prepaid kártya született meg, tehát rengeteg termék lett a piacon. Mi 2013-ban bocsátottuk ki az első kártyánkat 2013 decemberében, és hát aztán 2015-ben indult el a Neo Bank Láz gyakorlatilag. 2013-15 között indultak el az első neobankok, Monzo, Monéz, Revolut, és társaik, és igazából azt érdemes látni, hogy azért erre a struktúrára kezdtek el építeni, itt nem a prepaid kártya állt a középpontban, ez mindig egy ilyen tévképzet, és ezért remélem, hogy ez aki esetleg eddig egy ilyen másodvonalbeli kártyatermékként tekintett erre, annak a múltkori elektronikus pénz történelem és a mostani prepaid kártya történelem, az nagyjából jól megvilágítja azt, hogy itt miről van szó. Tulajdonképpen a prepaid kártya ez egy eszköz, és ez azért prepaid kártya, mert a kártyatársaságok azt mondták, hogy ezt így nevezik el, de vannak már egészen fura kevert elnevezésű termékek, tehát van olyan, amikor a debitkártya, prepaid kártya keveredik a kártyatársaság szempontjából. Azért ez a termék áll a neobankok termékfejlesztésének a központjában, mert az elektronikus pénz struktúrára sokkal könnyebb technológiai innovációt építeni, mint egy debitkártya, egy klasszikus ilyen betét gyűjtés tevékenységre, és nem is feltétlenül akarják ezt tenni a neobankok. Tehát ők pénzforgalmat akarnak nyújtani első körben, aztán majd ráépítenek valamit, és egész egyszerűen egy adottság az, hogy az elektronikus pénzhez és az elektronikus pénztárcához prepaid kártyát lehet illeszteni.
Oké, köszönjük szépen, prepaid kártya történet. Hány év volt ez? 30? Hát, sőt, 50, ugye?
50 év történet. 50 ez inkább. 50
a telefonkártyáktól.
Telefonkártyáktól, és a PayPal indulásától kezdve meg egy bő 2 évtized.
Nagyon szépen köszönöm, a részletek és az idővonal a fintech.hu-n is látható lesz majd. Szupán Márton Pík, köszönöm szépen, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.